Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, énekeljük a 305. dicséretünknek első három versét. A 305. dicséretünk első verse így kezdődik, álmélkodással csodáljuk. Az Úr jósága és kegyelme vegyen körbe bennünket, és adja meg, hogy az ő jelenlétét érezzük, és meglássuk, és az ő kegyelme nyugodjék meg a mi szívünkön. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Zsoltárok könyvéből, 27. Zsoltárból, 7. verstől a 10. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Zsoltárok könyvéből, 27. Zsoltárból, a 7. verstől a 10. versig, így szól hozzánk Istenünk igéje. Hadd meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram! Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Amen. Kedves testvérek, imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk Isten jelenlétét. Mennyei Atyánk, kérjük azt, hogy mindaz, ami számunkra oly fontos, és ami nélkül nem tudunk élni, azt tudjuk most a Te kezedbe letenni, és felismerni azt, hogy most szabadok vagyunk arra, hogy attól szabaddá váljunk, ami megkötöz, ami megterhel bennünket. Mert mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, és mindazt összegyűjti, amiben van az ő élete, de az ő lelkét elveszíti. Így add meg most nekünk azt, hogy lélekben most önmagunkat adjuk neked, és téged is úgy keressünk, mint aki önmagadat akarod nekünk adni, és ennél több és teljesebb nincs, mert aki önmagát adja, és aki a másikat elfogadja, az mindent odaadott, és mindent elfogadott. Add, hogy ezt a kegyelmet megértve, a mi szívünk is nyitott legyen feléd. Légy itt jelen közöttünk, és igédet add a mi szívünknek, hogy megérthessük a Te akaratodat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 268. dicséretünk első versét énekeljük. 268. dicséretünk első verse így kezdődik. Dicsérjük hálaadással az egyfő valóságot. Kedves testvérek, Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 3. fejezetből a 8. verstől a 12. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg helyünket elfoglalva a Máté evangéliumából a 3. fejezetből a 8. verstől a 12. versig Istenünk igéjét. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyen. Ő majd szent élekkel és tűzzel keresztel titeket, kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonáját csűrbe takarítja, a fejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Kedves testvérek, minden korszakban az egyik legnehezebb feladat az, hogy Istenhez vezessünk embereket. Advent idején Keresztelő János története van előttünk, ő mondta ezeket a szavakat, és mondhatjuk azt, hogy ő egyrészt sikeres volt, mert hogy mentek hozzá emberek, másrészt pedig sokan voltak azok, akik távol tartották magukat tőle. Aki Isten szolgája szeretne lenni, mondja is a Szentírás, az ne akarjon emberek kedvében járni. Mert nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak sem, ez egyrészt a mammonra is mondta Jézus Krisztus, de arra is érthető, hogy nem szolgálhatunk egyszerre emberi igényeket is ki, és másrésztről pedig nem fogalmazhatjuk meg az Isten igazságát, mert néha a kettő összeütközik. Összeütközésben áll az ember igénye,
És az ember elképzelése, vágyai és tervei az Isten üzenetével. De nem feltétlenül van ez az összeütközés, hanem igazából látszólagos ez, és ezt szeretném meg felmutatni a mai Isten tiszteletben, hogy az, ami látszólag kibékíthetetlen ellentét köztünk és az Isten között, akkor azt szeretném mondani, hogy igazából mi egy oldalon állunk. Isten nem ellenünkre van. Tehát amikor a fejsze a fa gyökerére vettetik, és arról van szó, hogy teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket, akkor Isten nem a túloldalon van, és nem velünk szembe jön. Hanem arra biztat bennünket, hogy én veletek egy oldalon állok, és az életben, a mindennapokban vagyok jelen, és én abban segítek az emberek életében, hogy valóban és valódi értékeket és valódi életet tudjatok élni, és mindaz, ami rossz, amiben emésztődik a szívünk és a lelkünk, attól váljatok el, és úgymond a hegyekből legyen völgy, vagy a völgyek emelkedjenek föl, és az egyenetlenségek szűnjenek meg, és ezért tegyetek meg ti is mindent, mert én mindent megteszek értetek. Tehát ami az én részem az Istennel kapcsolatban, arra én legyek készséges, és legyek hajlandó. Ne ellene dolgozzak. Tehát nehéz úgy valakinek segíteni, hogy mindannyian tudjuk, hogyha az a másik nem akarja. Lehet segíteni? Lehet. Megpróbálhatjuk, többször megpróbálhatjuk. Vagy lehet-e úgy segíteni valakinek, hogy nem érti a másik, hogy mit is akarunk? Lehet, hogy félreért bennünket. Nem jól értelmezi a szavainkat, a gesztusainkat, és igazából mit akarunk, és ezért ellenünk dolgozik. És sokszor így vagyunk, amikor az Istent hirdetjük, hogy akkor az eleve az emberben talán ott van ez, hogy de hát az Isten valamit megint akar, amit én nem akarok, mert olyan nehéz nekem. Kedves testvérek, ami nekünk nehéz, és ami miatt mi így viszolgunk, vagy elbújunk, vagy elmenekülünk egy kicsit Istentől, az nem Isten miatt van. Ezt mi rávetítjük az Istenre. Miért? Mert akkor ismerjük föl sokszor az életünkben ezeket az akadályokat és nehézségeket, amikor az ő jelenlétébe érkezünk meg. És azt hisszük, oda vetítjük, hogy ez az Istennel való kapcsolatomban jelenik meg, és ezért én nem akarok akkor Istennel találkozni, mert akkor elkezdek látni. Mert akkor elkezdem érezni az életemet úgy, ahogy van. Vagy látom a hiányosságaimat, látom azt, hogy nincs annyira békességem, vagy ugye, hogyha beszélünk a bűnökről, akkor megláthatjuk, hogy nekünk is vannak vétkeink, és hát ezt nem jó látni. Nem jó látni. És akkor inkább azt mondom, hogy hát én nem is megyek oda, ahol ez a világosság van. Akkor felejtsük el, ne beszéljünk róla. Az életben annyi minden van, amivel el lehet tölteni az időt. Nem? Boldoggá lehet tenni magunkat, és szépen, békességben és nyugalomban végig lehet élni egy életet úgy, hogy igazából nem foglalkozzunk azokkal a nagy kérdésekkel, amivel Isten jön felénk. Tehát az Isten a mi oldalunkon áll. És ezt kell észrevenni, és ezt kell megérteni Adventben is. Isten nem valami mást akar nekünk adni, hanem azt akarja nekünk adni, ami a miénk. Hogy azt senki el ne vegye tőlünk. Hát ez a legnagyobb becsapás, hogy az ember azt hiszi, hogy mindene megvan, de nincsen semmije. És ezt a mindene megvan, ezt a nincsen semmiét, ezt őrzi, de nagyon veszettül. És ezért képes önmagát is feláldozni, vagy képes még az Istent is tagadni, vagy ledönteni a trónjáról, hogy ez megmaradjon neki. És itt van az emberi hübrisz is, hogy mi nagyon sokszor harcban állunk az Istennel. Lehet, hogy nem mondtuk ki. De azt érezzük, hogy ő van, és én vagyok, és valahogy nem azt érzem, hogy mellettem áll, hanem azt érzem, hogy mintha szemből jönne. És az Adventben azt kell megérteni, hogy velünk van az Isten. Velünk van. Egy csapatban vagyok. Ő az én oldalamra állt, amikor Jézus Krisztust elküldi, értem. Ő az én oldalamra áll, amikor a Szentlélekkel keresztel majd meg, amikor a Szentlélek ígéri nekünk a vele való élő kapcsolatot, akkor a mi oldalunkon áll. És egy példát szeretném mondani, nagyon megy az idő, hogy egy példázatot mondanék el. Egyszer egy nő álmot látott, és ezt a példázatot azt hiszem már elmondtam itt, de bátorkodom még egyszer. És azt álmodta, hogy egy hatalmas nagy piacon van, és oda megy bódé-bódé hátán, advent van, ugye? Sok a bódé ilyenkor. Mindent vehetünk, minden csillog-villog. A vágyainkat végre teljesíthetjük, amit egész évben szerettünk volna, most talán megengedhetjük magunknak. És látogat egyik kis bódéból a másik kis bódéból, és egyszer csak megérkezik egy bódéhoz. És oda lépve meglátja azt, hogy ki van a pult másik oldalán. És nagy megdöbbenésére Isten volt a pult másik oldalán. Isten állt a pult mögött. Mit árulsz itt, Uram? Hangzik a kérdés. Az Isten pedig így válaszolt. Mindent, amit szíved kíván. Akkor én kérnék most gazdagságot. Kérnék békét, szeretetet, boldogságot, bölcsességet. És oly sok mindent kérnék tőled. Azt add meg nekem. Mert erre nekem nagyon nagy szükségem van. Isten elmosolyodik, és ezt mondja ennek az asszonynak. Azt hiszem, félreértettél. Én nem gyümölcsöket árulok, hanem magokat. És valahogy így vagyunk az Istennel való kapcsolattal is. Mi szeretnénk a mi kosarunkat gyümölcsökkel jól telerakni, és úgy elmenni az Istentől, hogy most már azt érezzük, mint egy jó nagy bevásárló körút után, hazamentünk és megszereztünk minden, na most aztán mi biztonságban vagyunk. Mindenünk megvan. Nyugodtak lehetünk. Isten azonban nem így cselekszik velünk, mert amit ő ad, az hasonlatos a maghoz. Mondhatom, mi ez? Hát ez semmi. Nem? Egy kicsi kis magocska, aminek még nincsen gyümölcs, amit még el kell vetni, amit még gondozni kell a szívünkben és a lelkünkben, ami még fel fog növekedni, ami majd valamikor fogja megadni a gyümölcsét, és nem biztos, hogy most és azonnal. És erre azt mondom, hogy hát ez nekem nem kell. És egy laza mozdulattal eldobom. De mi lesz azokkal a gyümölcsökkel, amiket én gyűjtöttem? Melyik marad meg tovább, a mag, vagy pedig az a gyümölcs? Több ezer éves magokat is lehet még találni. Elvetem, és még mindig élet fakad belőle. És így van ez a mulandó és az örökké való dolgokkal is. Amikor Isten önmagát adja, vagy a lélekből üzenetet kapunk, magokat kaptunk, és mondhatjuk azt, hogy mi is történt az Isten tiszteletben, valamiről beszélt, egy kicsin kis üzenet, egy kicsin kis magocska odahullott a szívedbe, hogy higgy és bízz az Istenbe, vagy odajött egy gondolat, amit neked üzent az Isten. Az a te magod. A számodra adja. Mert Isten nem gyümölcsöket árul, hanem életet. Életet árul, nem dolgokat. Hanem életet ad neked, és ez az élet elmenvén, amikor befogadod ezt az életet, benned lesz, és megtermi a maga gyümölcsét majd az adott időben. És ezt az életet senki el nem veheti tőled, és az örök életre is fog vezetni téged. Ez a megtéréshez illő gyümölcs, hogy teremjetek, csak akkor tudok teremni, ha bennem jó mag van. Az Istennek a jó magja pedig elvettetett ebbe a világba. Ez pedig Jézus Krisztus, aki megszületett erre a világra, és értünk meghalt. Egyedül maradt, meghalt, eltemettetett, majd aztán élet fakad belőle, és ezt az életet pedig befogadhatjuk. Az Isten jó magját, az Isten magvetését ne utasítsuk el, advent másik üzenete. Fájdalmakban, szenvedésben, nyomorúságban ne a primőr árut keressük. A nagy látszatot, a nagy csillogást. Ideig való enyhülést fog adni. Mert a fa gyökerére van már vetve a fejsze, és kivágattatik azt, ha nem terem jó gyümölcsöt. Mégpedig úgy nem fog teremni a fa jó gyümölcsöt, hogy oda megyek, vettem primőrt, és rárakom a fára. És feldíszítem azt, hogy milyen szép és jó, mennyi gyümölcs van rajta. Hanem a gyümölcs belülről terem, amikor a fa beoltatik, amikor élet van benne, vagy elvetünk egy jó magot, és felnövekedvén meghozza a jó gyümölcsöt. Ez tehát a különbség az Isten nélküli élet és az Istenben elrejtett élet között. És az Isten így áll a mi oldalunkban. A magot, az Isten által elrejtett jó magot fogad be. Egy egyszerű mondatta, Uram, hiszek benned, légy az én segítségemre, hozzád menekülök. A hitnek szavával, hogy Jézus Krisztus meglátásával, a lelkünk megnyitásával, a vele való mindennapi kapcsolatban fogadd el őt, és nem fogod megbánni. Mert amíg az Isten útján járunk, addig nem kell cipelnünk olyan terheket, amelyeknek a cipelését már nem bírjuk tovább, hanem le lehet tenni. Hogy a völgyből domb legyen, hogy a hegyek is alászálljanak, hogy minden akadálytól meg tudjunk szabadulni. És le tudjuk tenni a mi kis csomagjainkat, adventi csomagokkal, amivel közlekedünk. Mert ez sem lehet, az sem lehet, ez is kell, meg az is kell, meg ezt már nem bírom tovább. Ebből van kiút. Egy egyszerű önmegadással. Ha magadat odaadod, visszakapod, mert Isten visszaadja neked az életet, mert a te oldaladon áll, és veled marad. Ez az áldás legyen rajtunk. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 305. dicséretünk 4. versével. A 305. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Mi azért vígan dicsérünk. Imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Örökkévaló Istenünk, add meg nekünk, hogy az életben felismerhessük a meglátogatás idejét, amikor Te érkezel hozzánk, és felismerjük azt, hogy nem ellenünkre vagy, hanem értünk, és nem kell harcolnunk veled, mert egyrészt Te minket akarsz menteni önmagunktól, saját vélt vagy valós igazságainktól, és mindattól, amit össze tudunk gyűjteni és fel tudunk halmozni egy életen át, és ami aztán egyszer egy rossz pillanatban ránk dől, mert úgy érezzük, hogy nem tudjuk megtartani, és úgy érezzük, hogy minden hiába valóvá tud válni és üressé, mert nincsen benne élet, mert lehet, hogy gyűjtöttük a gyümölcsöket az életünkben, csak nem jó gyümölcsök voltak azok, és Te azt ígéred, hogy jó gyümölcsök teremnek majd bennünk, ha befogadjuk a tőled jövő igazságot, azt a magot, ami majd jó gyümölcsöt fog teremni a mi életünkben. Így kérjük, hogy Te áld meg a gyülekezeti tagokat, és kérünk most Dércek Sanyi bácsiért, a legidősebb gyülekezeti tagunkért, és aki elesett a templomba jövet, hogy Te légy az ő gyógyítója, és hát, hogy ne történjen nagy baj, és még közénk vissza tudjon térni. És így kérünk minden egyes emberért, aki itt van, mert Te az emberért jöttél, Te ismered a mi életünket, Te áld meg a mi szívünket, hogy adventben ne végtelen magányosságban és kétségbeesésben is egyedül érezzük magunkat ez ember világban, hanem lehessünk egymásnak is társai, tudjuk egymásra nyitni az ajtót, jó szót szólni, lélektől lélekig, és add meg nekünk, hogy Téged is befogadjunk, és a Te asztalodnál megállva tudjunk kérni tőled jövő örök ajándékokat, és azt elfogadni. Kérünk betegeinkért is, akik kezelés alatt állnak, hogy Te gyógyítsd őket, és adj hitet, és jó reménységet. És mindazokért, akik most kéréssel jöttek a Te házadba, hallgass meg egyéni imádságaikat, és add meg nekik, hogy megismerjenek Téged. Most pedig mondjuk el, ami a szívünkön van egy csendes percben, örökkévaló Istenünknek. Amen. És És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását kívánom a gyülekezet életére, és ő maradjon velünk, nem csak ezen a napon, hanem minden napon. Most pedig énekeljük záró énekünket, a 312. dicséretünk 3. és 4. versét, majd a szózatot, és a legvégén pedig áldás lesz a gyülekezet. 312. dicséretünk 3. verse így kezdődik: az Úr elé, ha tárod a szív alázatát. Tegyük Istenünk áldását. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Kérjük, áld meg életünket, és add meg, hogy bővölködjünk. Amen.